Sziasztok, kedves hallgatók! Babik Edit vagyok, az Egy Életem műsorát halljátok, amelyben ma a felkelő nap országába, Japánba látogatunk. Vendégem pedig a Magyar-Japán Baráti Társaság főtitkára, Zentner László. Szia, Laci, köszöntelek!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szervusz Edit!
Mielőtt Japánba utaznánk veled képletesen itt a rádióban, váltsunk néhány szót erről a társaságról, amelynek te a főtitkára vagy. Mi mindennel foglalkoztok?
A Magyar-Japán Baráti Társaság az 1987-ben alapult. Azt kell mondanom, hogy ezek között a nemzetközi kapcsolatok között viszonylag hamar elkezdődött a két országnak a közeledése, és gyakorlatilag az egyesületünk rengeteg programot szervez, amin keresztül jobban megismerheti az ember a különböző kulturális tradíciókat, mert ez a japán kultúrára nagyon jellemző, ez, hogy tradíciók vannak különböző ágain a kultúrának. Én úgy gondolom, most Japán nagyon sok ember számára a popkultúrán keresztül ismert.
Igen.
Képregény, animációs műfaj, filmek, az első gondolata ez az embernek, illetve a gasztronómia, de én úgy gondolom, hogy a japán nép ennél azért sokkal mélyebb kulturális tartalommal bír, és azon vagyunk az egyesületben rengeteg kiváló társammal, hogy ezt közelebb hozzuk az emberekhez, és ezeket az úgynevezett urbán legendeket, ugye, ami ilyen szájhagyomány útján terjedő vélekedések, vagy sok esetben nem helyes nézetek, vagy valamilyen filmes élmény, vagy valamilyen beszámoló alapján kialakult élmények, árnyaljuk, vagy egy kicsit helyre rakjuk. Nekünk van a Damjanics utca 58 szám alatt egy japán klubhelyiségünk, ahol nem minden hétfőn, de azt lehet mondani, hogy egy hónapban 2-3 alkalommal különböző jellegű kulturális előadások vannak, amit bárki szabadon látogathat. Ezeket az alkalmakat mi a Facebook oldalunkon szoktuk meghirdetni, meg a weboldalunkon, az mibt.hu-n, illetve a Magyar-Japán Baráti Társaság Facebook oldalán, és ott, hogyha valakit érdekelnek, mélyebben az egyes témák, azok nyugodtan jöhetnek, és belemélyedhetnek az adott témának a mélységeibe.
Na kérem szépen, ez volt itt a reklám helye, és igen, köszönöm, hogy szóba hoztad a honlapotokat, ugyanis láttam, hogy tényleg nagyon komolyan szinte tagozottok van, filmtagozat, zenetagozat, japán kert tagozat, tea, origami, stb.
Bonszáj,
harcművészet, igen, és hosszan lehetne még sorolni. Te hogyan kerültél kapcsolatba a társasággal? Mi az, ami téged behúzott ebbe a körbe?
Nekem a Japánnal való kapcsolatom, mondhatom azt, hogy 25-30 évvel ezelőtt gyerekkoromban kezdődött. Azt lehet mondani, hogy szembe jött velem a japán animációs műfaj, mint az anime. Én abban a generációban tartozok, akik elsőként a 90-es évek közepe vége fele találkoztak ugye a japán animációs műfajjal, és utána elkezdett ez a maga a japán kultúra is érdekelni, de azon belül is főleg a harcművészet, mert engem a szamuráj kultúra rettenetesen érdekelt, és annak a mélysége, ami engem meglepett, elkezdtem japán harcművészetekkel foglalkozni, és istenigazából aminél maradtam, az a japán kardvívás, amit én 20 éve művelek. Most jelenleg egy tokiói székhelyű szamuráj iskolának vagyok a tagja, ezt a egyesületet úgy hívják, hogy Shinbukai, és annak egy Sakai Kazuya nevű úr a vezetője, aki ennek az iskolának a nagymestere, és nála ez családi hagyományként öröklődött át ez a fajta szamuráj kardvívó tudás, neki az ősei között nagyon sok kiváló kardvívó és kiképző volt, és ezt az iskolát tudják, hogy Jikishin Kagyu, ez a japán megnevezése ennek a kardvívó iskolának, és ennek a tanításait képviselem. A japán-magyar kulturális életbe való részvételem az 2016 tájékán kezdődött Kecskeméten, ahol is az Aomori, Kecskemétnek Aomori a testvérváros, az egy északi japán város. Én ott segítettem dr. Kristonvízi Józsefnek a munkáját, aki akkoriban volt az elnök, később én ennek az alelnöke lettem ennek az egyesületnek, és úgy jöttem még én képbe ilyen kulturális viszonylatban, hogy 10 évvel ezelőtt kezdtem adminisztrálni Magyarország legnagyobb japán kultúrával foglalkozó Facebook csoportját, a Japán Tradíciók és Kultúra nevezetű Facebook csoportot, aminek én a vezető adminisztrátora vagyok gyakorlatilag 10 éve, és onnan voltam több embernek ismerős, és illetve hallották, hogy Kecskeméten segítem a munkát, és akkor az új elnök 2 évvel ezelőtt, Takács József úr, aki jelenleg a Magyar-Japán Baráti Társaság elnöke, fölkért, hogy nem lenne kedvem Pesten folytatni ezt a tevékenységet, és én így kerültem bele ebbe a dologba.
Azt meg lehet kérdezni, hogy egyébként mi a te civil foglalkozásod? Mi az, ami mellett időt tudsz szánni erre a művészetre, erre a sportra, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam?
Hát meglehetősen skizofén helyzetben vagyok, mert adószakértő, könyvelő és kontroller vagyok, tehát pénzügy és úgy szoktam mindig viccesen mondani, hogy ilyen Excel mágus vagyok, de teljesen nem a kultúra területéről jövök, tehát gyakorlatilag a gazdaság is a jognak bizonyos szeletével, amivel foglalkozok, és igazából ez nagyon jó, ez a fajta kettősség, mert így én azt vettem észre magamon, hogy nem tud az ember belefáradni, meg kiégni, mert teljesen eltérő a hobbija, meg a civil foglalkozása.
Azért mind a kettő erős fegyelmet igényel, és ha már megtudhattuk, hogy mivel foglalkozol, akkor arra rákérdezhetek, hogy a japán adózási fegyelem az mennyiben hasonlít, vagy tér el a magyartól? Van erről tapasztalásod?
Igen, ez nagyon érdekes. Hogy is mondjam, csak a magyar adózási fegyelem az egy külső kényszeren múló dolog, jogszabályokon alapuló. Azért a japán azért nem teljesen, a japánok azért az adott közösségért, úgy mint a nemzet, nagyon erősen felelősséget vállalnak, és nincs szükség annyi szabályzó kényszerre, hogy ezt a fajta kötelezettségeiknek eleget tegyenek, hanem ott azért ez egy oktatás és a nevelésen múló dolog, hogy mindenki elfogadja azt, hogy azért kell beletenni a közösbe, hogy egy közösség vagy egy társadalom működni tudjon.
Na akkor térjünk rá az utazásra, nézzük Igen. is meg, hogyan élnek Japánba, de kezdjük talán azzal, hogy melyik desztinációkat ajánlanád, mit ajánlasz azoknak, akik először látogatnak el Japánba, hova menjenek?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az irány mi legyen, az alapvetően kétfajta szempont határozza. Meg én azt vettem észre, az, hogy kit érdekel jobban a modern Japán, tehát az a popkulturális értelemben a modern metropolis, ez a high-tech világ, amit ugye Japán képvisel, és ki az, aki tényleg a tradicionális ős-japán érdekel. Így szoktam meghúzni a határvonalat, hogy hogy érdemes desztinációt választani Japánba. Én azt gondolom, hogy akit, és akkor kezdem a popkultúrát és ezt a kört érdeklő réteggel, annak azt gondolom, hogy Tokióba érdemes elsőnek elmennie. Három hely van, ami, hogyha az ember arra a környékre mindenképpen érdemes megnézni, meg közel vannak, az Tokió, Kamakura és Yokohama, de azt mondom, hogy Tokiónak kell a fő desztinációnak lenni, és azt érdemes választani, mert ott ugye az Akihabara, Shinjuku, Kabukicho, ezek mind olyan városnegyedek, amik filmekből nagyon ismerősek lehetnek. Ugye az HBO-n is ment a sorozat, hirtelen nem jut az eszembe a neve, ami ugye egy holland újságíró úriembernek a történetéről szól. Hát ha adunk a hallgatóknak egyfajta ilyen challenge-et, vagy egy játékot, hogy megkeresse ezt a sorozatot, de elég ismert volt. És na, azt akarom mondani, hogy előjöhetnek akár animációs műfajból, vagy filmes élményekből olyan helyszínek, amik ismerősek lehetnek, illetve tényleg ott nagyon sok negyede arról szól, hogy ezt a fajta kultúrának, a szerelmeseinek ad vásárlási lehetőséget, körbenézési lehetőséget, mind a mellett, hogy azért ott is meg lehet találni ezt a tradicionális Japánnal kapcsolatos élményeket, illetve, hogyha meg valaki tényleg a klasszikus Japánt akarja megnézni, és mondjuk egy alkalma van kimenni egész életébe, akkor viszont az egyértelműen Kyoto, Osaka, Nara, mint célpont osakai esetleg szállással.
Hát különösen de... azért most ugye ott van a világkiállítás, tehát nagyon igen, nagy fókusz jó... van Osakán, igen, jó apropó lehet.
Igen, ad egy, nyilván most egy kiemeltséget annak a környéknek, de azt gondolom, hogy nyilván Kyoto volt nagyon sokáig a főváros, Nara is ugye a régi időkben Nara környékén volt ugye a császárság egy bizonyos időben, tehát nagyon sok régi emlék van. Én azt szoktam mondani, hogy ez legyen a vízválasztó, és ugye általában olyan emberek mennek ki, és ez valamilyen szinten vonatkozik rám is, amikor én elsőnek voltam, hogy én sem voltam Japán minden kulturális szegletében jártas, meg nem ismertem annyira mondjuk a földrajzi és maga az országnak a tartományi részeit, vagy ennyire nem voltam benne, hogy mik a híres városok meg látványosságok, de ez bőven elég, tehát szerintem ez a fajta értékválasztás ez sok mindent eldönt.
Hogyha maradunk egy picit mondjuk a tradicionális Japánnál, ugye ennél a hármasnál, amit ajánlottál, Osaka, Kyoto, Nara, akkor mit emelnél ki? Aztán pedig szeretném szeretnék egy személyes élményt is kérni tőled. Jó, tehát előbb nézzük meg, hogy mi az, ami mondjuk egy must have a turistának, ahova el kell menni, és mi az, ami mondjuk a te személyes eldugót, ha van ilyen, biztos van, hiszen számtalanszor jártál Japánban.
Nekem az a véleményem, hogy Kyotóba nagyon nagy város, nagy területen fekszik, és rengeteg szentély van. Sintó és buddhista szentélyek, és tényleg nagyon nehéz válogatni, mert egymás hegyi hátán vannak, de például én nagyon szeretem az aranypagodát, szeretem a Fushimi-inari szentélyt, a Róka szentélyt. Azért nehéz erről beszélni, és azért nehéz egyes szentélyeket kiemelni, mert maga mondján mindegyik szép. És Kyotóba megtalálhatóak tényleg érintetlen formába azok a szentélyek, amik több száz évesek. Én nagyon szeretem a Geisha negyedben lévő Keninji zen templomot, az egyik legrégebbi zen buddhista templom és kolostor volt, gyakorlóhely, nekem a Gion negyedbe az ilyen személyes kedvencem. Ott található a Keninji templom tetején például a híres sárkányfestmény, ami egy nagyon jellegzetes, tehát hogyha a hallgatók beírják a Google-be, hogy Keninji, és a sárkány azt fogja kiadni. Másik ilyen kedvencem az is egy buddhista templom, és nagyon nem ismert a turisták körébe, a Myoshinji nevezetű templom, és abban is a sárkány, mint motívum nagyon erősen jelen van. Nagyon szép templom. A Yakasa szentély az egy nagyon híres, az is Gionba van, nagyon sok gésa jár oda imádkozni, az is nagyon szép környék. De hogyha elvonatkoztatunk a szentélyektől, és hogyha mondjuk ilyen a természetre vagyunk kíváncsiak, akkor a Arashiyama, a bambusz erdő az nagyon szép, gyönyörű ott a környék, nagyon sok régi, ugyanígy, ahogy említettem, templom van, ez a bambusz erdő, ez fantasztikusan szép maga az egész környék a folyóval együtt, illetve, hogyha még a természetről beszélünk, szerintem a egyik legszebb parkja a Nijo kastélynak van Kyotóba, ami a Tokugawa shogunnak volt a kvázi nyári szálláshelye, gyönyörű neki a kertje, illetve a császári palotának is ott a kertje, nagyon szép és ingyen látogatható. Azért emelem ki ezeket, mert ami szerintem nyugat és kelet között nagyon nagy eltérés, és mondjuk ilyen japán vonatkozásban az egyértelmű a kert kultúra, ez nem tudom, nekik zsigerből jön az, hogy kell egy nagyon esztétikus, jó elhelyezésű, jó felosztású kertet megépíteni, hogy kell kiválasztani a fákat, a sziklákat, tehát az egész környezetet hogy kell úgy kialakítani, hogy abból egy ilyen fantasztikus harmóniát árasszon.
Itt is a tökéletességre törekednek, mint az élet számos területén.
Igen, de majd erről majd szeretném, hogyha beszélnénk ez a tökéletesség kérdése, de nem csak Kyoto, mert ugye három városról beszéltünk, még azért szeretnék Oszakáról és Naráról is beszélni egy kicsit. Oszaka az egy nagyon nagy metropolis, nagyon és én mindig Tokióhoz szoktam hasonlítani, mert annyira zsúfolt, mint
a város felépítése.
Igen, a város felépítése zsúfolt, nagyon sok high-tech épület van, rengeteg neon fény, tehát nagyon látványos este. Oszaka ugye az egy olyan város, ami Japánban főleg arról ismert, hogy van a Namba nevezetű negyede, ami egy szórakoztató negyed. Tehát tele van éttermekkel, bárokkal, illetve sokan nem tudják, hogy Oszakából származik a legtöbb stand-up komedi is Japánban, mert rengeteg stand-up klub van, és az oszakaiaknak van egy jellegzetes akcentusa, amit a japánok viccesnek tartanak, és ebből adódóan rengeteg stand-upos valamiért oszakai, tehát ez egy ilyen érdekes színfot. Tehát Oszaka egy pezsgő, éjszakai élettel rendelkező város, mondom, Namba az gyönyörű, a Shinsekai nevezetű negyede az egy gasztronómiai központ, rengeteg étteremmel, illetve ott van az Universal Park, a Universal Film Stúdiónak a élményparkja, Den parkja, tehát kvázi egy vidámparkja, hatalmas élmény, aki tényleg szereti a filmeket, azoknak mindenképpen ajánlom, mert a Harry Potter témától kezdve a Jurassic Park témákig nagyon sok megtalálható benne, van benne egy amerikai városnegyed is így fölépítve, úgyhogy az is nagyon érdekes, tehát aki ilyenre kíváncsi, az is megtalálja ott, ami érdekli. És még Oszakával kapcsolatban nyilván nem hagyhatjuk ki, mint történelmi emlék, az oszakai kastély vagy vár, ami ugye nagyon szépen fel van újítva, és ugye látogatható, aki ott jár, az ne hagyja ki. és gyorsan még a legvégén.
Gyorsan mond, mert el kell mennünk szünetre.
Nara, ami ugye én úgy hívom, hogy az őzikék városa, nagyon érdekes, rengeteg őzike szabadon mászkál, és meg lehet őket simogatni, és mellette nagyon sok szép, nagyon régi templom található ott.
Kellett volna kihagyni Narát, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt most tudunk egy rövid szünetet tartani. Kedves hallgatók, a szünet után folytatjuk a beszélgetést Japánról, szó lesz majd az utazásról, a szálláshelyekről, a gasztronómiáról és a japán társadalomról is. Várunk benneteket vissza a rádiók mellé.